Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét. A 32. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 466. dicséretünket lapozzuk fel, 466-os dicséretünket, és énekeljük el mind a négy versével. A 466. énekünk így kezdődik: Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a 21. rész első 8 verséből. A jelenések könyve 21. részének első 8 versében így szól hozzá Isten igéje. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, mely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, mely ezt mondja vala az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi trónon ül vala, íme mindent újjá teszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából, ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, paráznáknak, és bűbájosoknak, bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy megszólíthatunk téged, és imádhatunk téged. Köszönjük néked, hogy nem csak a szánkkal tehetjük ezt, hanem a szívünkben tehetjük. A lelkünk hódolhat meg előtted. Valljuk, hogy mindenható vagy, hogy tökéletes szeretet vagy. Valljuk előtted, hogy te vagy a szentség, te magad vagy a szeretet, az irgalom, a jóság, minden tökéletességnek a foglalata. Köszönjük néked, hogy személy vagy, aki alkottad ezt a mindenséget, aki gondját viseled és vezeted a végcél felé, amit szépen elterveztél és meg is fogsz valósítani. Köszönjük néked, atyánk, hogy adtál nekünk valakit, a te drága fiadat, akiben hihetünk, aki átvisz minket a halálból az életre, a sötétségből a világosságba, a régi földről és égi égről az új égre és az új földre. Köszönjük néked Krisztusunkat, ami drága megváltónkat, aki életét adta azért, hogy aki őben ne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, és aki életét adta azért, hogy ez a világ egy napon tökéletességben újjáteremtessék. Köszönjük néked, Istenünk, hogy adtad a te drága lelkedet is, aki által elvezetsz minket az igazság, a valóság ismeretére, aki által kivezetsz minket az illúzióink, az utópiáink, az elképzeléseink területéről, és eljuttatsz az igazságnak, a teljes valóságnak ismeretére. Kérünk, hogy lelked által most is munkálkodj bennünk, és végezd el a te hatalmas művedet, add, hogy higgyünk benned, add, hogy szeressünk téged, add, hogy kövessünk téged itt a templomban is, de ezen kívül is mindenhol az életünk bármely területén. Hadd váljon Isten tiszteletté az egész életünk, egész valónk, mindaz, amit mondunk vagy csinálunk. Kérünk, hogy ezen munkák, hogy ezen a mostani alkalmon is, felnőttek szívébe, gyerekek szívébe, áld meg azokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek az emberek, hogy téged magasztaljanak és téged dicsőítsenek. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, ami drága üdvözítőnkért, Krisztusunkért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt gondnokunk tolmácsolásában.
Kedves testvérek, mint ahogy tudjuk, a második nagy fejezetnél tartunk, az ember megváltásáról tanít ez minket. Ezzel kapcsolatban hangzik el ma 4 kérdés, most egy kicsit hosszabban, mint korábban volt. A bűneinkkel és a megváltással kapcsolatban hangzik az első kérdés, amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Kérdezi a 20. kérdés. Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nékünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbéli bizadalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennünk, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinni a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. És hogyan szól ez a hitvallás? És most bár jól tudjuk, de elolvasom. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaival feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges a keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Köszönjük szépen. És énekeljük igehirdetésre készülődve a 155. dicséretünket, a 155-ös számú dicséretünket, ami így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakaszból János mennyei jelenésekről írt könyve 21. részének 5. és 8. versek hangzik közöttünk. Az 5. verstől ezt olvassuk. És mondta az, aki a királyi trónon ül vala, íme mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hülyek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves testvéreim, János apostol 21. részben, pontosan az első 4 versben, röviden és velősen összefoglalt azt, amit látott és hallott. Látta az új eget, ahogy olvastuk, és rajta az új emberiséget, és köztük sátorozni, köztük lakni az élő Istent. Új ég és új föld, rajta egy új emberiség, és köztük ott lakik, a középen az élő Isten. A régi égből, a régi földből, az istentelen emberiségből, amelyik Istent kitagadta maga közül, köréből, már nincs semmi és senki. Elmúlt, örökre elmúlt, vissza nem térően. És ahogy látja ezt az új földet és eget, rajta az új emberiséget, és köztük Isten dicsőségét, valami nagyon szép és csodálatos dolog történik, mert megszólal egy trónon ülő valaki. Nem közli azonnal, hogy kicsoda ő, de trónon ül. És ez a trónon ülő egy bejelentéssel kezdi a mondani valóját. Hallgassunk és hallgassuk először azt, hogy mit jelent be. Mit jelent be? Ezt mondja, íme, ez olyan, mint egy kész felemelés, amikor a király fölemeli a kezét, és azt mondja, most hallgassatok, mert valami fontosat fogok mondani. Íme, mindent újjá teszek. A trónon ülő közli, hogy egy napon nem csak, hogy elmúlik a mostani életterünk, életrendünk és a hozzátartozó súlyos nyomorúságok, amik sok könnyet és fájdalmat csalnak a szemünkbe és a szívünkbe, hanem felváltja mindezt az új élettér, az új életrend, az új világrend, mégpedig az ő saját cselekedete, teremtő cselekedete révén. Kinyilvánítja a trónon ülő, hogy a tőle elszakadt, a bűn és halál hatalmába és rabságába vetett emberiséget és világot kiszabadítja ezen állapotából, és újjá teremti az egészet. Az egész Bibliának, és különösképpen is a Jelenések könyvének az üzenete ebben a királyi, uralkodói bejelentésben csúcsosodik ki. Ezen célpont felé haladunk. A trónon ülő azt mondja, íme, mindent újjá teszek. A trónon ülő szavainak fényében az emberek képzelődhetnek arról, hogy ezen a földön majd ők tesznek újjá mindent. Képzelődhetnek erről egyének, pártok, filozófusok, ideológusok. Meg is próbálkoznak vele jobb oktatással, javak jobb elosztásával, emberek átformálásával, jobb törvényekkel, több pénzzel, tudománnyal, majd mi létrehozzuk az új világot ezen a földön, de láthatóan se gazdasági, se politikai, se fegyverzetkorlátozási, se vallási konferenciák, se a jobb iskolák, se a szociális programok, se a népirtások, se az agymosás, se a manipuláció nem képesek elérni azt, amit csakis a trónon ülő fog létrehozni. Aki azt mondja, íme, véssétek a szívetekbe, mindent újjá teszek. Értjük mi, hogy az embernek az ősi vágya, lehet a milyen kis, hogy mennyország legyen a földből, legalább otthon. Értjük mi ezt a törekvést és ezt a vágyat, mert vágyunk oda-vissza. Értjük mi, amikor előállnak emberek, vezérek, akik azt mondják, jöjjetek utána, mert majd én, majd mi megcsináljuk ezt a földi paradicsomot. Tömegek kapnak mindig ezek után, és meg annyiszor csalódni kellett. De az ember mégsem akarja tudni. Mégsem akarja tudomásul venni, hogy ezen a földön senki nem fogja tudni újjátenni ezt a világot. Mindent újjátenni a trónon ülő tud és akar. Csak tőle ered a reális, a valóságos életteljesség, békesség, szépség, gyönyörűség, igazságosság, új ege és új földje. Hadd ígérje most csöndesen nekem, nektek, hadd súgja a szívünkbe, hadd kiáltsa a szívünkbe a trónon ülő. Akármiben is vagyunk, íme mindent újjá teszek. Érdekes, hogy ezután a trónon ülő megparancsolja Jánosnak, az apostolnak, ezt írd meg. Írd le, hogy mindent újjáteszek. Írásba adom. Maradjon írásos nyoma. Miért? Mert te beszédek hűek, megbízhatóak, és igazak. A valóságot írják le. A hazug szavak nem méltók a feljegyzésre, csak az igaz és hű szavak. Ezeket írd le, mert e szavak, beszédek hűek és igazak. Csak hadd legyen írásban. Hogy egyszer mindenki megtudja, hogy én nem hazudozok, nem a levegőbe beszélek, nem illúziókat festek elétek, nem ámítalak benneteket kegyes hazugságokkal, mesékkel, mitoszokkal. Nem, az én szavaim hűek, megbízhatóak és igazak. Ezért le lehet és le kell őket írnod, János. Írd le. Jegyezzétek meg, testvérek, hogy a trónon ülő soha nem íratott le nekünk az apostolaival hazugságot. Ez igaz az egész Bibliára. Ő csak a szintiszta igazságot, a megbízható valóságot írta le nekünk. Kezünkbe veszük a Bibliát és olvasgatjuk, akkor nem pusztán, hogy így mondjam, emberek írását olvassuk, hanem azt az írást, amit Isten mondott, annak leírását, amit Isten mondott nekik, és az hű és igaz. Úgy itt, mint bárhol a Szentírásban. Írd le, mert te beszédek hűek és igazak. Amikor mi ezeknek hiszünk, amik megírattak, ahogy Pál apostol mondta, hiszek mindazoknak, amik megírattak. Mi is ezt mondjuk, hiszek mindazoknak, amik megírattak. Akkor mi nem vágyálmokat kergető álmodozók, nem fantaszták vagyunk, nem, én nem tudom milyen mitosz elhívői, hanem mi a kemény realitás emberei vagyunk. Két lábbal állunk a földön, mert bizalmat szavazunk annak, amit a soha nem hazudó igaz király mondott. És a hitünk az ő szavaiba szikla alapon nyugszik. Testvérek, soha ne hallgassatok hazudozó újságírókra, pop és rockzene írók szövegeire, költőkére, írókére, tudósokére, politikusokére, jövőkutatókére, álmodozó ideológusokra, hamis profétákra, papokra, lelkészekre, ne hallgassatok ránk. Egyedül arra hallgassatok, amit a trónon ülő leíratott itt. Mert ha erre hallgattok, ebbe bíztok, ezt követitek, szikla alapon nyugszik az életetek. Miért? Mert te beszédek hűek és igazak. Egy hazug világban az egyetlen biztos pont, amire hagyatkozhatunk. Tudom, hogy nem hiszik el sokan, nincs illúzióm ebben a tekintetben, de mégis meg kell itt vallanom a szószékről, és nekünk is meg kell vallani a mi kis szószékünkről, otthon, munkahelyeinken, hogy mi bízunk az Isten beszédében, mert e beszédek ellentétben a világban elhangzó és keringő mindenféle hazudozásokkal szembe. E beszédek eddig is hűnek és igaznak bizonyultak, de ezután is aznak fognak bizonyulni. Hűek és igazak. A trónon ülő aztán még valamit hozzátesz a nagy bejelentéshez. Nem csak azt mondja, hogy na, mindent újjáteszek, és ezt írd le, rögtön most azonnal, hanem még valamit hozzáfűz. Azt mondja, meglett. Ezt az egy szót mondja. Meglett. Megtörtént. Ezzel kifejezésre juttatja a trónon ülő, hogy amit bejelentett és leíratott, az már valóság. Az már történeti kész tény. Természetesen az ő számára. Mert ő idő feletti. És ő egy kicsit más szempontból látja a teremtett világot, mint mi. Teremtményei. János, aki ezt leírta, Patmosz szigetén volt számüzetésben, úgy tudjuk. És az ő szempontjából is még nem volt valóság az új ég és az új föld, de Isten szempontjából már valóság az új ég és az új föld. Minden újjáteremtése. Az ő számára ez már, ez az új világ már tényleges tapasztalati valóság. János számára, ha megragadja hitben, amit Isten mondott, hitben valóság, amit még nem lát. És a mi számunkra is, mi se látjuk az új eget és az új földet, de hiszünk Isten szavának, és hitben a számunkra is valóság. Olybá vesszük, mintha már a kezünkben tartanánk, mintha már ott lennénk, mintha már látnánk, hallanánk, éreznénk az érzékszerveinkkel. Mert adunk az Isten szavára, és ez az, hogy adunk az ő szavára, azt jelenti, hogy ami neki valóság, az nekünk is valóság. Amire ő azt mondja, hogy meglett, mi is azt mondjuk, meglett. Hitáltal valóság számunkra az új ég és az új föld. Nem csak majd valóság lesz, az is igaz, majd egyszer valóság lesz, egyszer majd meg fogjuk látni, hogy hitünk nem csal meg bennünket, és a reménységünk nem hiába való. Már most is megvalósultnak tekinthetjük Isten tervét, de még nem tapasztalhatjuk. De majd egyszer megtapasztaljuk, hogy valóság az új ég és az új föld, és pontosan olyan, amilyennek János leírta. Egyfelől, hogy Isten ott van velünk, a legnagyobb jó ott van velünk, és minden áldását ránk árasztja, és eltörli a halált, és nem lesz többé ottan köny, és gyászolás, és jajkiáltás, és fájdalom nem lesz többé, mert minden elmúlt. És át fogjuk élni azt is, hogy nem lesznek ott gyávák, és hitetlenek, utálatosok, és gyilkosok, paráznák, bálványimádók, hazugok. Egy tökéletes, tiszta világ lesz, és ezt meg fogjuk látni. A mi számunkra is egyszer meg lesz. De már most azt mondjuk hittel, Isten szavába vetett hittel, hogy megvan. Ez már valóság. És egyszer égi látássá lesz hitünk. Tehát a trónon ülő nagy bejelentést tesz. Azt mondja, íme mindent újjáteremtek, újjáteszek. Írd le, János. Ez már most valóság az én szempontomból, a számodra pedig hitvalóság, hitben valóság. Ezek után a második pontra térünk, mert hogy ez a valaki, ez a trónon ülő egyszer csak bemutatkozik. Ugye hát mi már láttunk, meg olvastunk egy-két dolgot, és mi tudjuk, hogy ki ez a trónon ülő, de most direkt nem árultam el. Mert hát Isten csak később árulja el, hogy ő az. Hát ő ül a trónon. De érdekes, nem azt mondja, hogy én vagyok Isten, aki ezt mondom, hanem azt mondja, egy másik néven nevezve magát, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Igen, ő a Szent Háromság Isten, az egész Jelenések könyvéből tudjuk, és az egész Bibliából tudjuk. Ő a kezdet és ő a vég. Ő a világnak az ura, a világnak a királya. Ez a kezdet és a vég azt jelenti, hogy ahogy a görög ABC az alfából indul és az omegához érkezik meg, az alfa a kezdete és az omega a vége, Isten az, akiből kiindul a világ, a lét, és ő az, akihez megérkezik, és majd tovább él benne. Ez egy csodálatos dolog, hogy Isten, ahogy a Bibliából is látjuk, már volt, mielőtt a világ elindult létezni. Hiszen ő már volt öröktől fogva, és megteremti azt, ami most látható és tapasztalható. Ez a világ tökéletes volt, onnan tett egy nagy kunkort, Ádám és Éva az ősszüleink bűne miatt, meg a mi bűnünk miatt is. Tett egy nagy kunkort a világ. De egyszer csak ez a nagy kunkortett világ visszaér az Istenhez. Befut a végállomásra vonat. Ott leszünk az omega pontban, Istennél, aki egy hatalmas, megtisztító műveletet hajt végre, a tűzvihart, és aztán újjáteremti ezt a világot, hogy aztán létezzen tovább örökre, tökéletesen. Örökre, immár tökéletesen. Isten a forrása mindennek, nekünk is, akik itt vagyunk, és ő a végcélunk is. Akiben és aki által tovább élhetünk. És ezt az egész folyamatot, hogy így mondjam, az ABC első betűjétől az utolsóig, ő a kezében tartja, ő irányítja, mint teljhatalmú és szeretetteljes király. A mindenség királya. Isten nem csak elkezdte ezt a világot, nem csak elindította, nem csak fenntartja, hanem célba is viszi, hogy onnantól kezdve megtisztítva örökké létezzen tovább. És dicsőítse őt. Gondoltam, Schubert elkezdhette és befejezetlenül hagyhatta az egyik szimfóniáját, a befejezetlen szimfóniát. De Isten nem hagyja befejezetlenül ezt a szimfóniát, a világ szimfóniáját. Elkezdte, és elviszi a végig. Megtisztítva újjáteremtés létezik tovább, az ő kegyelméből, az ő dicsőségére. Isten nem Schubert, hanem ő az alfa és az omega. És abban, hogy ezt véghez vigye, testvérek, az Istent se az ember, se a tudomány, se hadsereg, se földön kívüliek, se föld alattiak, vagy nem tudom kicsodák, meg nem akadályozhatják. Ő az alfa és az omega. Ő áll minden dolgok végén, és azok kezdetén is ő állt, és a vég után is ő lesz minden, mindenekben. Annyira érdekes, testvérek, hogy ez a trónon ülő, aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég, mond itt még valamit. És ez a szívünket úgy fölmelegíti. Azt mondja, tudnélik, az alfa és az omega, hogy én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Ez a hatalmas valaki, testvérek. Próbáljuk ezt fölfogni, megérteni. Próbálom szavakba önteni. Ez a valaki, akitől elindul minden, és aki végigvisz mindent a maga útján, és aki egyszer az egészet megtisztítva újjáteremtő, hogy az ő dicsőségét zengje. Ez a fölfoghatatlanul hatalmas valaki. Azt mondja, hogy én a szomjazónak, egy embernek, nem a szomjazóknak, a szomjazónak, adok az élet vizéből ingyen. Egy embernek. Ezek a szomjazók, testvérek, akire utal itt, ezek azok az emberek, akik szomjazzák őt. A Bibliában a szomjazás az Isten után való szomjazás. A számtalanszor használja ezt a képet, nem is csodáljuk, mert keleti könyv a Biblia. És akik ott éltek, azok nagy forróságban kellett, hogy éljenek. És a számukra a víz mind a mai napig egy óriási kincs, de akkor is az volt. Ismerték, hogy milyen szomjazni, és nincs víz. De mekkora kincs a víz? Ihatunk. Sokszor nem csodáljuk, hogy ezek a régi emberek ezzel fejezik ki magukat, hogy szomjaznak az élő Isten után. És mindazután, ami Istenben rejlik, az az igazság, az a szentség, az a tisztaság, az a jóság, az a kegyelem, az az irgalom, azután majd elepednek, szomjaznak utána, és meg is fogalmazzák. És ezeknek a szomjazóknak mondja Isten, hogy akik így vágyódnak én utánam, azokat én kielégítem. Mégpedig ingyen, nem kell semmit fizetni. A legnagyobb kincset megkapják ingyen, a földön fizetni kell a vízért. Nekünk is fizetni kell a vízért. Rezsicsökkentés ide vagy oda. Valamit fizetni kell a vízért. De Isten azt mondja, az élet vízéért, azért a vízért, ami örök életet ad nekünk. Ő érte, tudnélik. Ő érte nem kell fizetni. Ő ingyen odaadja magát annak, aki utána vágyódik. Mert ott akar lenni az ő országában, az ő új egén és új földén. Annak ő megadja mindazt, ami ahhoz kell, hogy ott legyen. Ismered ezt a szomjúságot? És ismered azt, hogy ezzel a szomjúsággal fordulsz imádságba Istenhez, és azt mondod, hogy csak utánad vágyódik a lelkem, utánad szomjazik az én szívem, és kérlek, hogy add nekem magadat, mert nélküled meghalok, szomjan halok. Nélküled, a te kincseid nélkül, nekem végem van, elvesztem. Add nekem magadat, mert élni akarok, nem csak itt a földön. Nem csak itt akarok boldogan és békességben, hanem odaállt is boldogan és békességben. Add nekem magadat a Krisztusért. És Isten azt mondja, én adom neked magamat. Adom neked a szívemet, a Krisztusomat, adom az összes kincsemet. Ingyen, nem kell fizetned semmit, ott se kell fizetned semmit. Nem kell. Azt nem azért fizeted, hogy megvedd az életvizét, mert az ingyen való. A legnagyobb kincs a világban ingyen való. Isten ingyen adja magát. Ez a hatalmas valaki lehajol egy szomjazó, hogy egy utána vágyó emberhez már most is, itt is, köztünk is, és azt mondja, hát én itt vagyok. Én neked adom magamat. Értitek ezt a kontrasztot? Ez a hatalmas valaki, akitől már pont azt nem várnánk, hogy egy embert észrevesz. Észreveszi azt az egyet. Ugyanaz, amit Jézus mondott állandóan, hogy a jó pásztornak ott van a 100 juha, és egy elveszett, azt utána megy, ezt megkeresi. Azt az egyet. A 99-et ott hagyja. Ugye? Tehát ez az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azt az egyet. Mindig azt az egyet. A világ nagyjai, testvérek, nagy emberek, nem veszik észre az egyéneket. Mennek, és akkor integetnek, de ők egy tömeget látnak, nem egy embert látnak. Isten megtehette azt is, hogy nem vesz tekintetbe minket, csak egy nagy masszát lát, az emberiséget, mint egy nagy masszát látja. De ő nem egy masszaként lát minket. Ő teremtett minket, ő megváltott minket, és egyenként személyesen foglalkozik velük, és azt mondja, én a szomjazónak, neked, nekem, én odaadom magamat, hogy éljen örökké. Hát ez a csodálatos bemutatkozása az Istennek. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és én odaadom magamat annak az egy valakinek, aki utánam szomjazik, és akinek kellek, és aki megragad engem hittel. A harmadik ponthoz érek, miután a trónon ülő közli, hogy újjátesz, sőt, újjátette a mindenséget, és bemutatkozik, ezek után még elmondja azt, hogy kik lesznek ott az új égen és az új földön, és kik nem lesznek ott az új égen és az új földön, és még erre figyeljünk egy kicsit. Először is azt közli, hogy tulajdonképpen az új égre és az új földre nem jut el automatikusan minden ember. Ezt véssük a szívünkbe, testvérek. Nem fog mindenki oda jutni. Lesznek, akik oda jutnak, és lesznek, akik nem jutnak oda. Kérdés, hogy te vagy én ott leszünk, vagy nem leszünk ott. De nem leszünk automatikusan ott. Kik lesznek ott? Azt mondja a trónon ülő, ő mondja, nem én mondom, nem az egyház találta ki, ő mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. Aki győz! Isten ezzel kifejezésre juttatja, testvérek, hogy nem csak az jut a mennybe, vagy nem automatikusan jut a mennybe az, aki hit Jézusban, hanem ha az, aki hit Jézusban, győzni fog. Győzni fog. Hisz a megváltóban és győz. A győzelem mindig valami csatát juttat az eszünkbe, mert a csatákba születnek a győzelmek, a harcokba, a küzdelmekbe. A hívő embereknek, testvérek, akik Jézusban hisznek, mint megváltó urukban, meg kell vívniuk a maguk csatáit. A földi életükben. Meg kell vívnunk itt a csatánkat, hogy a csatába győzelem szülessen, és ne vereség. Ki ellen kell vívnunk a csatánkat? Ha Jelenések könyvét nézzük, mindenféle sátáni, gonosz erőket, hatalmakat és személyiségeket látunk. Ott van az Antikrisztus, ott van a hamis próféta, mindenféle szörnyek, mindenféle sötét erők és hatalmak, de nézzük magunkat, itt van az életünkben a romlottság, a szívünkbe hordozzuk a bűnt, a kísértések ott vannak bennünk, a test kísértései, ott van a világnak a kísértése, csábítása, ezernyi tényező, ezernyi erő hat ránk, ami el akar minket húzni az Úrtól. És nekünk ezekkel az erőkkel föl kell venni a harcot, a küzdelmet, a csatát, hogy győzhessünk. Hát testvérek, igazán férfiként kell viselkedni. Igazán férfiként kell harcolni és küzdeni. Bátran, erősen, kitartóan. Férfias erények, testvérek, még a nőknek is meg kell tanulni ezt. De igazából a férfiaknak kell elsősorban megtanulni. Harcolni a bűn, a test, a világ kísértései, csábításai ellen, a sátán próbálkozásai ellen. Ellenállni, forradalmárnak lenni. Küzdeni, hogy győzhessünk, mint ahogy 48-ban küzdöttek a magyarok, meg 56-ban is küzdöttek a magyarok. A szabadságukért küzdtek. Nekünk is küzdeni kell azért, hogy győzhessünk a végén, és ott lehessünk az új égen és az új földön. Nem valami női nyápic dolog ez, a kereszténység, testvérek. Ahogy sok ember gondolja, meg mondja, meg tartja, hogy ez a hitélet, meg kereszténység, ez ilyen nőknek való nyálas dolog. Nem, testvérek, nem, ez nem nőknek való nyálas dolog. Ők is részt vehetnek benne, de ez férfias dolog, fölöttébb férfias dolog. Küzdeni a bűn ellen, a sátán ellen, a kísértések ellen, félelmetes erők és hatalmak ellen, melyek az Úrtól el akarnak minket vonni. És ebben a csatában belekapaszkodva a Krisztusba, mi vezérünkbe, győzni. Mert az, aki győz, az nyer örökségül mindent. Az ingyen megkap örökségül, ugye ingyen, mindent megkap. Mindent, ami csak Isten kínálni tud az embernek, az pedig leírhatatlan. Még majd látni fogjuk, hogy mi minden az. Aki győz. Igyekeznünk kell, testvérek, pozitíven is megfogalmazhatom ezt a dolgot, nem csak valami ellen harcolunk, hanem valamiért harcolunk. Azért harcolunk, azért küzdünk kitartóan, bátran, erősen, napról napra, óráról órára, hogy az Úrnak, az Krisztusnak az akarata megvalósuljon az életünkbe, a családunkba, a munkahelyen, a világban. Ott állunk egy harcvonalat képezve, egy csatárláncot képezve. Ott kell, hogy álljunk. És kell harcolnunk a győzelemért, hogy Isten akarata megvalósuljon, amennyire csak tőlünk telik, elsősorban bennünk, körülöttünk, ott, ahol éppen vagyunk, akár a gyülekezetben is. Mindent megnyer, aki ezért a pozitív célért, hogy így mondjam, Isten dicsőségéért, az Úr dicsőségéért harcol. Hadd biztasson most bennünket Isten ezzel az ígérettével, hogy aki győz, az örökségű minden megkap. Ott leszel, csak győz Krisztus által, Krisztussal. És aztán az Isten még arra is rámutat, hogy kik nem lesznek ott, az új égen és az új földön. És ez nagyon megdöbbentő, testvérek, ez a felsorolás. Kezdi azzal, hogy a gyávák. Az előbb azt mondja, a győztesek azok ott lesznek. A gyávák azok, akik meghátrálnak. Akik lehet, hogy döntöttek valamikor Jézus mellett, de egyszer csak megijedtek attól, hogy mivel jár ez a Krisztus követés. Megijedtek, elgyengültek és eloldalogtak. Inukba szállt a bátorságuk, visszavonulót fújtak és megalkuttak. Nem maradtak meg az Úr követésében, az igazságért, a Krisztus dicsőségért való harcban, a bűn ellen való küzdelemben. Nem tartottak ki, hanem feladták a dolgot, és visszasimultak a világba, az istentelen világba, az istentelen emberek kívánalmainak, elvárásainak, értékeiknek megfelelő életre adták a fejüket. A gyávák, akik nem mernek forradalmárok lenni, akik anyámasszony katonái, egy istentelen kultúrában istentelenné vált emberek. Azt mondja nagyapám, hogy vegyem tudomásul, jegyezzem meg az igét, ami neki mindig vezér csillaga volt. A zsidókhoz írt levélből, mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Aztán ő ezt megpecsételte, mert sokat szenvedett emiatt. Majdnem meg is halt többször, mert pufajkások majdnem agyonverték kisülszálláson, azért mert nem akarta bezárni a templomot. Megtartotta a vasárnapi istentiszteletet. Hát ilyen kemény idők voltak. De azt mondta nekem, fiam, akkor is, vegyed ezt a szívedre. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. A gyáváknak nincs öröksége. Örökségük van a tűzzel és kénkővel égő tóban. De a bátraknak, azoknak győzelem adatik. És azóta ez nem csak nekem, hanem az egész családunknak, mert nagyapám ezt mindenkinek elmondta a családunkba. A családunknak ez a vezérigéje. Igyekszünk nem a meghátrálás embereivé válni, hanem a hit embereivé, akik hiszünk az Úrnak. És kitartunk mellette, történjen bármi. A gyávák nincsenek, a hitetlenek sincsenek, ott mondja János apostolnak a király, a trónon ülő, aki nem akar hinni, aki nem akar bizalommal ráhagyatkozni az evangéliumra, Jézusra, aki nem ajlandó magát átadni a Krisztusnak, a köve, aki egy világos döntést nem akar hozni a Krisztus mellett, aki egy opciónak tekinti ezt a dolgot, de nem választja igazán, mert nem hisz, az nem lesz ott. A hitetlenek nem lesznek ott az Isten országában. Nem lesznek ott az útállatosok. Ezeken azokat kell értenünk, testvérek, akik árulók lettek. Bizonyos értelemben ezek is gyávák, de ezek az árulók, akik tudatosan átállnak, mint Júdás az ellenségnek az oldalára, akik elkezdenek gyönyörködni a tisztátalomban, és ellenszemvel fordulnak minden jó és nemes és tiszta felé, a hit elárulói, apostaták, ezek az útállatosok a Biblia szerint. Az nem lesznek ott a gyilkosok, azok a gyilkosok se, akik gyilkolják itt a földön az Isten népét, amiről a Jelenések könyve szól. Gyilkolják a szószoros értelmébe, de azok se lesznek ott, akik a szívükbe haragszanak másokra. Mert azok is gyilkosok, akik nem lesznek ott, akik gyűlölik az Isten népét. És nem lesznek ott, mondja tovább az apostol, nem lesznek ott a paráznák sem, vagyis akik az Isten szexualitásra vonatkozó rendjét nem hajlandók betartani, akik az Isten szavát, hogy ő a házasságba helyezte a szexualitást, és azon kívül nem lehet, azt nem veszik komolyan, és magát a házasság intézményét se veszik komolyan, mert ellenségei a szent intézménynek és az abban folyó tiszta szexualitásnak, ezek a kicsapongó paráznák, erkölcsileg nulla emberek nem lesznek ott az Isten országában. Nem lesznek ott. Nem lesznek ott a varázslók, mondja az írás, akik elfordultak az Istentől, és mindenféle sötét erőkkel akartak szövetkezni, hogy megváltoztassák a világot és a valóságot, akik cimboráltak a sötétség fejedelmével, együtt a bűbájosokkal. Ezek nem lesznek ott, mondja az írás. És nem lesznek ott a bálványimádók, akik hátat fordítottak a teremtőnek, és imádták a tudományt, imádták önmagukat, imádták az autójukat, a sikert, az egészséget, a karriert, a családjukat. Nem lesznek ott a bálványimádók, csak akik az élő Isten, és azt mondja az utolsó, mindegy, mindent összefoglalva, nem lesznek ott a hazugok. Mert mindezek az emberek hazug emberek. Nem lesznek ott a hazugok, a hazugság atyának az emberei, akik szeretik a valótlanságot, akik azt fröcsögik már úgy, hogy már végül maguk is elhiszik a hazugságaikat. Nem lesznek ott, akik kiölték magukból az igazságnak a szeretetét, és a hazugságnak a szerelmeseivé lettek, és egyre hazugabbakká lettek, és az egész létük, az egész lényük, az egész életük nem más, mint egy merő hazugság. Ámítás, csalás és ámítás. Nem lesznek ott, mondja az írás. Nem lesznek ott, mondja a trónon ülő. Ezek, testvérek, olyan bűnök, amiket egyébként mi is megfigyelhetünk sajnos saját magunkban, és amik miatt oda kell borulnunk a keresztel, és bocsánatot kell kérnünk az Úrtól, de aki nem hajlandó, aki ezekbe kitart, ezekbe él, lehet akármilyen csodálatos az új ég és az új föld, nem lesz ott. Csak aki ezeket megbánja, akik ezen harcol, aki ezek ellen síkra száll, mert az Isten akarata mindennél több a számára. Azok ott lesznek. Hát, itt fejezzük most be. Ezt a csodálatos részt, amikor voltak éppen a Jelenések könyvében először és utoljára, mint egy közvetlenül megszólal maga Isten. Ennek a résznek ez a fénye, vagy ez a rendkívüliség, ez adja a csodálatosságát. Sok helyen olvasunk, hogy Isten ezt mondta, azt mondta, de hogy ő maga mond valamit, azt csak itt olvassuk a Jelenések könyvében. A trónon ülő megszólal. Elhangzik a szózat, a nagy bejelentés, aztán egy nagy bemutatkozás, és aztán annak a közlése, hogy ki lehet ott az új égen, és ki nem lehet ott az új égen és az új földön. Segítsen bennünket az Úr, hogy egy napon mindnyájan a győztesek között lehessünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Te vagy a trónon ülő, mi pedig a trón előtt állók. Hozzád illik a szózat, a dicsőség, a szépség, a fenség, hozzánk pedig az alázat. Szeretnénk porigalázni magunkat előtted, trónon ülő, ki a kezdet és a vég, az alfa és az omega vagy, és szeretnénk hódolni neked, aki mégis lehajolsz hozzánk, hogy magadat ad nekünk, utánad szomjazó embereknek, és kielégítsd Isten vágyunkat, Isten szomjunkat, és részesíts mindabban a jóban, aminek foglalata te magad vagy. Köszönjük néked, hogy elmondod nekünk, hogy az új ég és az új föld már valóság a szemeidben, mi pedig hihetjük ezt, és ha megképződik bennünk az a vágy, hogy ott szeretnénk lenni, közlöd velünk, hogy kik lehetnek ott. Tudnélik, akik hisznek a fiúban és győznek, a bűn és Sátán és a világ ellen való harcban, és teszik az atyának az akaratát, és megmondod, hogy azok nem lesznek ott, akik erre nem hajlandók, akik erre nem képesek, akik meghátrálnak, akik gyávák, akik visszavonulót fújnak, mert azok egy egész más helyen lesznek. Köszönjük néked, hogy azért mondod ezeket, hogy világosan lássunk, és érezzük át azt, hogy a mi földi életünknek mekkora jelentősége van, hiszen itt a földön dől el az, ezen az első égen és földön, ami tűzviharba vész el, itt dől el az, hogy ott lehetünk-e az újjáteremtett világban. Segíts Istenünk bennünket, hogy itt a földön komolyan vegyük az életünket, minden napunkat, minden óránkat, minden percünket, és igyekezzünk azt irántad való gyermeki bizalomban, a kegyelemből élve, a te erődből harcolva és küzdve, bátran és férfiasan eltölteni. Segíts, hogy hadd lebegjen szüntelen szemünk előtt a csodálatos reménység, ami már valóság, és ami egyszer majd a számunkra is valóság lesz, megtapasztalt tény, csodálatos, örömteli új világodat. Köszönjük néked, hogy mindezeket a szívünkre helyezed ma is. Köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy vonzol minket magadhoz, hogy megáldasz bennünket. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk ma is. Köszönjük néked, hogy itt lehetnek azok, akik az elmúlt héten koporsó és sír mellett kellett, hogy megálljanak. Kérünk téged, hogy vigasztald a szívüket, lelküket, életüket, kedves szerettük elvesztése kapcsán. Töltsd be békességgel, megnyugvással a szívüket. Tanítsd őket, hogy egymást szeressék, és egymással törődjenek, teljes szeretetben, teljes hűségben. Köszönjük, hogy te vagy a vigasztalók Istene, és köszönjük, hogy egyszer majd eljön a te világod, amiben nem lesz halál, nem lesz fájdalom, és nem lesznek könnyek. Légy áldott ezért. Kérünk téged a gyerekeinkért, a fiatalokért, hogy áld meg a szíveiket a gyülekezetünkben, vondd magadhoz az életüket, hogy neked élhessenek már életük hajnalán. Kérünk téged a férfiakért, hogy áld meg a szíveinket, hogy hadd legyünk igazán férfiak, akik rád figyelünk, akik vívjuk a magunk harcát, és akik téged akarnak megdicsőíteni, az egyetlent, aki fölöttünk áll, a mi hatalmas Urunkat, Istenünket. Segíts, hogy Krisztusba kapaszkodva valóban bátrak és férfiasak legyünk ebben a küzdelemben, amiben itt részünk van. Imádkozunk az asszonyokért, az idősebbekért, a fiatalabbakért, hogy segítsd őket is, hogy beléd kapaszkodhassanak, rád tekintsenek, hogy egyre szebbek legyenek belülről is, kívülről is. Áld meg őket, hogy betölthessék küldetésüket, megvívva az ő saját harcaikat is, bátran, kitartóan és hűségben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk egész népünket. Áldunk téged a múltunkért, a bátrakért, a hősökért, akik példaként állnak előttünk a hazaszeretetben is. Kérünk téged, hogy segíts bennünket is, hogy ne csak téged szeressünk, hanem azt a népet is, amiben elhelyeztél bennünket. Szeressük a mi hazánkat, szeressük azt, hogy ebben a népben megéljük és megvalósítsuk azt, amit te akarsz. Segíts, hogy szívünk megteljék irántad való hálával és örömmel ma is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és áldunk azért, mert meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy az elmúlt héten temetésünk volt, szomorú szívvel jelentem, hogy búcsúztunk Tóth Kálmán, 68 éves atyánk fiától. Temetése március 11-én, kedden 13 órakor volt a református temetőben. A mi Urunk gazdag vigasztalását kívánjuk itt maradott feleségének, akivel 48 évig éltek házasságban. Isten bátorítását, erejét kívánjuk 4 gyermekének, 7 unokájának, testvéreinek és az ő családjaiknak. Isten áldja és vigasztalja testvéreinket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután 4 órától női és férfi délutánunk lesz. Férfiakat és nőket külön-külön szeretnénk egy kicsit látni, és együtt beszélgetni fontos, számunkra fontos dolgokról. Tehát délután 4-re várjuk a férfiakat és a nőket is. Ebbe a férfiakba nem csak a 60 éven fölöttiek tartoznak, hanem a 20 év alattiak is beletartoznak. Tehát a fiatal férfiakat is várjuk szeretettel. Hirdetem azt, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit a megszokott összejöveteleinkre. Hadd említsem külön, hogy pénteken, ha jó idő van, pénteken 15 órától takarításra kerül sor, nagy takarításra itt a templomban, tehát azokat a férfiakat és nőket ugyancsak, akik szeretnének ebben részt venni, vagy szívesen eljönnek, akár egy kis időre is, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Tehát pénteken délután 15 órakor kezdjük, de ezt aztán majd meglátjuk, hogy meddig fog eltartani, hogy szombatra is áthúzódik a nagy takarítás. Végül azt az örömhírt hadd közöljem még a testvérekkel, hogy az elmúlt héten Hotorán Gábor testvérünknek és feleségének, Ács Margitnak, Margónak megszületett a 4. gyermeke. Isten áldja őt, kis Hotoránt, Benedek névre hallgat. Adjon neki az Úr felépülést, megerősödést együtt édesanyjával, és áldja meg az édesapát is, és a testvéreket is gazdagon. Mi pedig örüljünk velük együtt. Az Úr legyen mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záróénekünket lapozzuk fel, a 275-ös dicséretünket, 275. dicséretünket. Énekeljük el ennek első és 2 utolsó versét, tehát 275 első és 2 utolsó versét, az 5. és 6. versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük március 15-ére, ezekre az eseményekre is emlékezvén. Tehát 275 első és 2 utolsó versét énekeljük, és nemzeti imádságunkkal zárjuk együttlétünket.
Magasztalunk mennyben, mi
Áldás békesség.